Ó, Mesterem, hálákat adunk, mennyei Atyám, a mai napért köszönjük a szent jelenlétedet, Uram. Köszönjük, hogy te dicsőséges vagy. Felmagasztalunk téged a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, az áldásaidat. Köszönjük azt, hogy megáldottál minket minden szellemi áldással az Úr Jézus Krisztusban. És hálákat adunk azért, hogy annak a szelleme lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. És ugyanaz a drága szent szellem megeleveníti mi halandó testünket is az ő bennünk lakozása által. Hálákat adunk, mennyei Atyám, hogy minél jobban megismerhetünk téged, a szellemi birodalomban levő dolgokat. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy építesz minket, és építjük magunkat a te igéd által. Köszönjük, hogy ezt megkaptuk, és hogy a Róma 12:2 alapján megújítjuk a mi elménket a te igéd által. Köszönjük, mennyei Atyám, és kiszorítunk az életünkből minden világi dolgot a Jézus nevében, és köszönjük, hogy megismerjük saját magunkat, a szellemünket, és hogy működnek ezek a szellemi dolgok. Köszönjük ezt, mennyei Atyám, hogy megmutatod nekünk az igédből és a tanulmányokból. Köszönjük, és hálások vagyunk ezért, Uram, és köszönjük, hogy alávethetjük a testünket is Jézus nevében minden rossz cselekedésre. A Jézus nevében hálákat adunk, mennyei Atyám, azért, hogy a mai napon is összejöhettünk, dicsérünk ezért, magasztalunk, megáldom az itt jelenlevő összes testvéremet a Jézus nevében, legyetek áldottak, bőségben éljetek, és gyógyultak vagytok a Jézus drága szent nevében, hálákat adunk, mennyei Atyám. Köszönjük ezt a közösséget, Uram, köszönjük, hogy a Szent Szellem mindig közösségben van velünk, és jelen van a kenet a mai napon is. Hálásak vagyunk, hogy az Úr Jézus életét megkaptuk a szívünkbe, a Jézus nevében, és köszönjük ezt neked, mennyei Atyám, hogy ilyen gyönyörűséges, boldog életet élhetünk, életünk minden napján, és köszönjük, Uram, hogy hirdethetjük az igédet, és segíthetünk másoknak a te szavaiddal, a te igéd alapján. És köszönjük, hogy megfordítod azokat az embereket, akik nem akarnak benned hinni, és hogy elfordulnak tőled. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy akinek megnyitott a szíve, hogy mind jobban megnyílik, és meghallja a te szódat, Uram, a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk téged, az Úr Jézus drága szent nevében. Amen. Hálás szívvel és szeretettel köszöntelek benneteket a mai napon is, drága testvérek. Az elmúlt alkalommal a magfajtákat, vagyis a földtípusokat tanulmányoztunk, a magvetésről beszélgettünk, hogy milyen talajba esett a mag. És a mai napon a szellemlélek és test fogalmával foglalkozunk. Egy kicsit belenézünk a tanulmányokba, a Isten igéjébe, hogy mit mond nekünk, és hisszük azt, hogy mai napon is lesznek megértések, kijelentések Isten igéjéből ezáltal. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a sátán ne lopjon meg minket. Ugye tanulmányoztuk az elmúlt alkalommal a útfélre esett mag példáját, a Márk 4-es fejezetben, és az az útfélre esett mag, az azt jelenti, hogy a tömör talajba esett mag, ugye nem tud gyökeret verni, hanem a sátán meglopja őt minden igazságtól, tapasztalatoktól és az igazságtól. Meglopja a sátán, akinek a mag a kemény talajra esett. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy mit jelent a szellemlélek és test, és hogy vegyük be az igét. Mert Isten igéje megtanít erre. Az 1 Tesszalonika 5.23-as igeverset. 1 Tesszalonika 5.23-as igevers. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Ebben az ige versben olvashatjátok azt, hogy szellemetek, lelketek és testetek, tehát az ember hármas felépítését. Ebből a három részből áll az ember felépítése. Ugye nagyon sokan a világban csak a testet és a lelket ismerik, és a szellemet is a léleknek nevezik, tehát ők nem ismerik a harmadik részüket, az igazi valójukat, ami a legfontosabb. És ők azt hiszik, hogy csak ez a kettő rész létezik, de három részből állunk. Tehát van a szellem, ami az igazi valónk, ami legbelül van. Van a lélek, ami kapcsolódik a szellemhez is, és kapcsolódik a testhez is, és van a test, ami a külső részünk, és az, amivel érzékelünk dolgokat, ugye a tapintás, hallás, látás, szaglás, ízlelés. Tehát érezzük a forróságot, ha melegünk van, érezzük, ha fázunk, tehát érezzük, ha megégetjük magunkat, tehát a hideget, meleget, mindent ilyen, amit a bőr megérez, érezzünk fájdalmat, hogyha amikor megég a kezünk. Tehát nagyon sokféle módon lehet ezeket mondani, ezeket a öt fizikai érzéket. Az elménk, az pedig a gondolkodás, az akarat, az érzelemvilág, a lelki világunk. Nagyon sok dolgot megtapasztalhatunk, vagyis nagyon sok minden van a lélekben, ott is van olyan érzés, hogy szomorú vagyok, vagy örömben vagyok, ez tartozik a lélekhez, jó kedvem van, vagy dühös vagyok, vagy nyomott a hangulatom. Vagy ha megsértenek, akkor elmegy a kedvem, ha jó kedvem van, és akkor megsért valaki, akkor elmegy a kedvünk. Tehát ezeket folyamatosan érzékeljük. A lélekkel és a testtel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, mert a testet látjuk, a lelket tehát meg érezzük, a lelki világunkat. A szellemet viszont egyáltalán nem érezzük. Tehát a szellem az nem érezhető dolog. Tehát nagyon fontos, hogy ez a tudatosan bennünk legyen, hogy a szellem, a harmadik részünk, az nem érzékelhető. Tehát mindig vágynak az emberek arra, hogy most érezzenek valamit szellemből, de szellemből nem érezzünk semmit. De attól még az létezik, az valóságos, és a szellemünkben minden benne van. Minden szellemi dolog benne van. Tehát amikor újjászületünk, 2 Korintus 5.17 azt írja, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Tehát amikor újjászülettünk, akkor a szellemünk felcserélődött a Krisztus Jézusra, tehát a Jézus szellemére. Tehát nagyon furcsa dolgok ezek, amiket hallotok, mert ezeket mind meg kell, hogy értsük. Tehát fontos az, hogy a szellemi dolgokkal tisztában legyünk. Tehát az igazival, aki te vagy, tehát nem az vagy, amikor belenézel a tükörbe, az egy tükörkép. Látod a szemedet, látod az arcodat, látod a ruházatodat, hogy vagy felöltözve, de a Isten igéje pedig a szellemi tükörkép, tehát azon keresztül ismered meg magadat, Isten igéjén. Ezek nagyon fontos dolgok. Tehát mondtam, hogy a szellemünket nem tudjuk fizikai módon érzékelni. És mi az, amit tudunk érzékelni? A hitet és a kenetet. Tehát a szellemünket nem, de a hitet és a kenetet azt tudjuk érzékelni. Mert amikor imádkozunk valaki felett, és, vagy imádkozunk, vagy megy a dicséret, és érezünk bizsergést, vagy ha imádkozunk valaki felett, akkor érez egy ilyen melegséget, vagy bármit, vagy eldől. Tehát ez mind a kenettől van, és a hite által működik az embernek. Ugye az apostolok cselekedeteiben is megvan írva az is, hogy például a szövetbe is tárolódik a kenet. Tehát a Pál testéről is, mikor elvitték a kenetes ruhákat, rátették a beteg testre, az meggyógyult. Tehát hittek abban, hogy abból a kenet kiárad. Tehát apostolok cselekedetei 19-12-ben van. És ugye a másik dolog meg az, hogy a kenetes zsebkendőket tovább tudjuk adni másoknak, és a hitük által meggyógyulnak. Ezt úgy lehet még elmondani, hogy amikor belekerülünk a hitbe, és hitben érzékelünk dolgokat, amelyek igazak a szellemvilágban, ugye Isten igéje által tudjuk ezt leellenőrzni, igazak a szellemvilágban, akkor érezzük a kenetet, érezzük a hitet, és érezzük a kenetet. Nagyon fontos dolgok ezek. A szellemünk és a testünk egyáltalán nincs kapcsolatban. Itt van egy ábra, amit már régebben is mutattam nektek. Tehát itt a szellem, itt a test, és közte van a lélek. Tehát látható, hogy a szellem és a test egyáltalán nincs kapcsolatban. Eddig is láttam én is ezeket a dolgokat, hogy így lerajzoltuk körre, de nem volt ilyen megértésem belőle, hogy a szellem és a test nincs kapcsolatban. A lélek viszont kapcsolatban van a szellemmel is és a testtel is. És a lélek az, ami középen van, az a fontos, hogy a szellemből a lelken keresztül átjöjjön, átáramoljon a szellemi dolog, átáramoljon a testbe. Tehát ami a megváltásban is történt, a gyógyulás, a szabadulás, a bővölködés a gondolaton keresztül megy az is. Tehát nagyon fontos, hogy átmenjen a testbe a gyógyulás, például az a kenet. Mert a szellemben minden benne van. Nem a szellemnek kell Isten igéje, hanem az elménknek, hogy megújítjuk az elménket. Nehezen tudom elmagyarázni ezeket a dolgokat, amit megértettem, mert ezek elég nehéz dolgok és kemény dolgok, de ha ezt nem értjük meg, és még ebből majd mélyebb tanítás is lesz, amikor már jobban feldolgozom ezeket a tanulmányokat, hogy nagyon fontos dolog az, hogy megértsük ezt. Itt van még egy ábra, amiről most elkezdtem már beszélni. Tehát a szellemben ott van a Krisztus értelme. Tehát a Krisztus értelme a szellemünkben van. A szellemünk tökéletes, azt is kell tudni. Tehát a szellemmel semmit nem kell csinálni. Az újjászületéskor tökéletes lett. Az megkapta a Krisztus értelmét, Krisztus él bennünk. A tulajdonságokat, ami a Galata 5.22-ben van, szellem tulajdonságait, az öröm, a szeretet, a hűség, szelídség, jóság. Tehát ez mind a szívünkben benne van. És megnézhetjük az igét is, például az 1 János 2.20-ban azt mondja, hogy bennetek van a kenet, 1 János 2.20. Azt mondja, hogy és néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Tehát a szellemünkben minden benne van, minden tudás. Tehát azt nem kell fejleszteni. Van egy másik igénk, az 1 János 4.17, azt is nézzük meg, ami azt jelenti, hogy a szeretet van bennünk. Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Amen. Tehát Jézus bennünk van, mi is Jézus természetével működünk ebben a világban. Tehát ugyanúgy, itt van egy kis ábra, itt a szellem, test, és itt középen van a lélek. És ez mutatja, hogy a lélek a szellemhez tartozik, és tartozik a testhez is. És az elménél itt van egy csap, egy szelep, ahogy van a csap. És hogy ha a szelepet megnyitjuk, akkor úgy tud átáramlani szellemből a testbe a gyógyulás, és bármi jó dolog, az öröm, hogyha elszorítjuk a testnek a dolgait, tehát nem a testi, a világi dolgokon gondolkodunk, nem arra tekintünk, hanem az Úr Jézus igéjére, akkor át tudjuk engedni a jó dolgokat a testbe. Tehát megjön az öröm, megjön a gyógyulás, és minden más jó dolog, amit Isten tud nekünk adni. Még egy dolog van, én röviden fogok ma beszélni nektek, majd a pásztor fog több dolgot mondani, több gondolatot. A másik dolog meg a szív. Tehát mindig szoktuk mondani, hogy szellemi szív. És hát dicsőség az Úrnak, hogy tanulunk az igéjéből, és tanulunk tőle, hogy a szellemi szív az jobban betakar, tehát a lélek és tehát a szellem jobban betakarja a lelket, van egy olyan ábra is, csak nekünk nincs meg. Tehát, hogy belenyúlik a lélekbe. Tehát a szív azt is jelenti, hogy lélek az igében, több rengeteg ige van a szívről a Isten igéjében, és van, amelyik a lelket jelenti a szív, és van, amelyik a szellemet jelenti az igében. Tehát nagyon sok jó dolgot hallottunk. Jó, nézzük meg az 1 Péter 3-4-et. Azt írja az 1 Péter 3-4, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Amen. Tehát ez a szellemi oldalról szóló szív. A Máté 15:19 azt írja, mert a szívből származnak a gonosz dolgok, gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, varázslatok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások, és még lehet folytatni tovább. Tehát ez pedig a lélekből származik, tehát a lelket nevezi itt szívnek, mert a szívből származnak. Ugye Istentől jó dolgok származnak, Istentől nem, tehát a szellemi szívből nem származhat a gonosz gondolat, gyilkosság, varázslatok. Csak a lélekből származhat. Tehát több helyen megnevezi, meg lehet nézni, keresni, hogy több helyen megjelenik a szív szó. Tehát fontos, hogy ezt tudjuk, és a szív, a szellem és a lélek együttese, tehát a kombinációja. Fontos, hogy teljes szívvel kell hinni, és azt is tudni kell, hogy a szellemünk az mindig hitben jár. Ugye itt írja a Galata 5.23-ban, 5.22-ben vannak a gyümölcsök, azt is megnézzük. Galata 5.22. De a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ugye ez mind benn van a szellemünkbe. És az ilyenek ellen nincs törvény. Ugye vannak a cselekedetek, ugye cselekedetek által nem tudunk megigazulni, írja az Efézus 8-as ige, 8-9, hogy cselekedetek által nem tudunk, és sajnos a világba azért nem mernek Jézushoz fordulni, mert bűnösnek érzik magukat, tehát, hogy bűnösök vagyunk. És hogy mert ezt tettem, meg azt tettem, és az emberek nem mernek Jézushoz fordulni, mert félnek. És mert nem tudják azt, hogy hármas a felépítésük, nem tudják azt, hogy a szellemük tiszta, és a cselekedeteikre nem tekint az Úr. Tehát nem cselekedetből van az Úr Jézus iránti hit, hanem hitből. Tehát hitből lehet megigazulni, hitből lehet üdvözülni, hitáltal. És ezért az emberek meg vannak tévesztve, mert nem ismerik Istennek ezt a, vagy a Bibliának ezt a részét, hogy mit ír rólunk az Isten igéje. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, én ennyit szerettem volna mondani.
Köszönjük.
És most a Bor Ferenc pásztor fogja folytatni.
Szeretettel köszöntelek benneteket. És hiszük, hogy nem csak a helyi gyülekezetnek vagyunk áldás, hanem az internet hallgatóságnak is. Mert fontos dolog, hogy azok az új dolgok, amit Isten kijelent a számunkra, azok Krisztus testében ezek elterjedjenek. Összefoglalva, amit eddig hallottatok, lépésekben mondom csak. Újjászületés által új teremtessé váltunk, a Szent Szellem elpecsételt bennünket, az Úr Jézus drága szentvére eltörölte a bűnt, és igazzá váltunk. Tehát ez egy lánc sorozat. A 2 Korintus 5.17-et ma már hallottátok, de nekem nagyon tetszik az egyszerű fordításból, az pedig így hangzik. 2 Korintus 5.17. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett. Ami benne régi, volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újja lett. Ez nagyon jó kifejezi. És ide kapcsolódik a következő ige, aminek az értelmét most kaptam meg. Az pedig a Galata 4.6. Galata 4.6. Majdnem mind a két Biblia egyformán írja, úgyhogy itt most a miénkből olvasom. Eddig nem figyeltem fel erre, de dicsőség Istennek, eljött az idő, hogy az Úr megnyissa a szemünket. Minthogy pedig fiak vagytok, Isten kibocsátotta az ő fiának szellemét a ti szíveitekbe, aki ezt kiáltja, abba atya. Tehát kibocsátotta. Az egyszerű azt mondja, hogy elküldte. Gyakorlatilag az történt, hogy az újjászületéskor Isten a mi szellemünket kicserélte Jézus szellemére. Jézus szelleme van bennünk, és minden olyan tulajdonság, ami Jézusnak volt, az mind bennünk van. A dicsőségtől kezdve a feltámadás ereje, a gyógyulásunk, és mindenünk bennünk van. A szellemünkben van. Csak el van rejtve. És ahogy hallottátok, azért kell megújítani az elménket, hogy azt a bizonyos csapot meg tudjuk nyitni, és ne akadályozza a lelken keresztül a test felé való áramlását ezeknek a dolgoknak. Tehát mi Krisztusban igazzá tétettünk. Én is nagyon sok mindent bejelöltem. Tehát mivel újjászületettek vagyunk Krisztusban, a szellemünk tiszta és tökéletes, és Krisztus hitével rendelkezünk. Az újjászületés pillanatában a Szent Szellem egy vákum csomagolásba helyezett be bennünket. Tudjátok, vannak azok a berakjátok a zöldséget, kiszívja a levegőt, és leforrasztja a nájlonzacskót. Tehát körülbelül ehhez tudom hasonlítani azt, hogy elpecsételt bennünket a Szent Szellem. Régen a patikában, amikor még olyan gyógyszereket árultak, hogy parafadugóval volt lezárva, akkor parafinba mártották, hogy ne kapjon levegőt, és ne károsodjon a levegő által. Tehát azt a dugót ugye a parafinnal lepecsételték. Na most ugyanez a pecsét van rajtunk a Szent Szellem által, hogy a szellemünkhöz nem tud hozzáférni semmi rossz. Ha netán egy keresztény bűnt követ el, akkor az nem érinti a szellemét. A szellemen nincs benne a bűnben, amit elkövetett. De a bűn behatolhat a testbe, a lélekbe, az érzelem területére, és akár testi betegségeket is okozhat, mert az ige mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. Például, hogyha egy keresztény rablási börtönbe ül, akkor a teste van ott, mert a teste követte el a bűnt, és nem a szelleme. A szelleme tiszta Isten előtt. És igaz, hogy ez a bezártság hathat a lelkére, depresszió, csüggedés, akár zavarodottság, vagy a szív megkeményedése is megtörténhet. Volt a börtönszolgálatunkban egy asszony, olyan középkorú, és olyan gyülekezetben járhatott, ahol azt tanították neki, hogy ha valaki bűnt követ el, akkor elveszti az üdvösségét. És ő ettől bepánikolt, és azt hajtogatta nekünk, hogy ő pokolba fog kerülni, és mondhatom, hogy megőrült. Tehát ezzel a gondolkodásmóddal megnyitotta magát az ördögnek, megnyitotta magát a sátánnak, démonikus elnyomás alá került, aztán próbálták gyógyszerezni, mert aztán nem is hozták le a misszió szolgálatra, mert egyszerűen elborult az agya. Tehát lehet szélsőségekbe esni, annak ellenére újjászületett keresztény volt. Tehát le kell szögezni azt, hogy függetlenül a cselekedeteinktől mi, a szellemünk akkor is megigazult, és szent marad. Mert a szellemünket a lepecsételés miatt nem érintheti semmi. Most még eszembe jutott egy ilyen befőzési technika. Hát régen a lecsót zsírral ugye leöntötték, és az leszigetelte ugye a levegőtől a üvegbe. Meg amikor nem volt még hűtő, a oldalast lesütötték, és zsírba berakták dunsztos üvegbe. Tehát elzárta hermetikusan a levegőtől a húst. Tehát mi is el vagyunk zárva, és külső hatások nem érhetnek bennünket. Vannak olyan felekezetek, mint említettem, és olyan vallások, ahol azt mondják, hogy A bűnt elkövetve a keresztény mindent elveszít, az üdvösségét, a megigazultságát és mindent, amit Istentől kapott. De ez nem igaz, mert a Biblia ezt nem támasztja alá. Ahogy említettem ennél a bizonyos fogvatartott hölgynél, az is egy szélsőségben volt, mert ő úgy gondolta, illetve valószínű azt tanították vele, hogy a bűn miatt elveszti az üdvösségét és a pokolba kerül. És ráadásul még a börtönlelkész is ezt megerősítette. Úgyhogy nem, hogy fölemelte volna, hanem még a sárga földbe beledöngölte szegénykét. Tehát a bűn nem hatol át a pecséten, a Szent Szellem pecsétjén, a szellemünkbe. A szellemünk továbbra is tiszta marad. A Zsidó levél 9. fejezetében 5-ször hangsúlyozza az írás, hogy Jézus egyszer áldozta fel magát értünk. Ha végigolvassátok a 9. fejezetet, akkor meg fogjátok találni, hogy 5-ször említi ezt, hogy egyszer áldozta fel magát. Neki nem kell többször a keresztre mennie. Ez azt jelenti, hogy a bűneink nem csak a múlt vonatkozásában vannak eltörölve, hanem a jelen és a jövő vonatkozásában is. Hogy ezt hogy csinálja az Úr, nem tudjuk, mert ez nincs leírva, de ha most képzeld el, hogy valaki ma újjászületett, holnap valami bűnt követel, és ha nem lenne eltörölve a bűne, akkor Jézusnak még egyszer a keresztre kéne menni. Tehát az ige értelme azt mondja, hogy igenis, Jézusnak csak egyszer kellett keresztre menni, és ő ezért a múlt, a jelen és a jövő bűneit mind eltörölte a újjászületett hívők életében. Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Isten szellemben tekint ránk, és nincs kiakadva, hogyha elvétünk valamit. Mert ő a tiszta szellemünkre tekint, amit újjá teremtett. Hát még egyszer kihangsúlyozom, hogy minden bűn a régi fordításban az van, hogy megbocsátatott, de a helyes szó itt eltöröltetett. Tehát minden bűn eltöröltetett a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Mondhatni úgy is, hogy újjászületéskor Jézus elbánt a bűneinkkel. És nem kell neki még egyszer keresztre menni, hogyha valaki holnap belerúg a szomszéd tehenébe. Vadonatúj szellemet adott nekünk, amire a bűn nincs hatással. Ismétlem magamat, de szándékosan, hogy a hallgatóságba ez beleívódjon. Pontosítom. Isten vadonatúj szellemet adott nekünk, ahogy olvastuk a Galata 4.6-ban, és a szellemünkre a bűn nincs hatással. Persze nem azt jelenti, hogy most bűnt kell elkövetni, ezért mert ugye ilyen szépeket hallunk az igéből. Azt is hallottátok, hogy az egyharmad részünk megváltást nyert. Az egyharmad részünk a szellemünk. A testünk és a lelkünk megváltásán dolgozunk, illetve majd a megdicsült testet a elragadtatáskor kapjuk meg. És onnantól kezdve nem lesz testünknek problémája. Ahhoz, hogy az a sok minden a szellemünkből előjöjjön, ott van a hatalom, a gyógyulás, a tudás, a hit, a kenet, a kijelentések, egy dologra van szükség, az elme megújítására. És ilyen mélységében én sem láttam eddig, hogy az elme megújítása milyen nagy fontossággal bír. Ami a Krisztus testét szennyezi, vallás, a hagyományok és az emberi tanítások. Ezt Jézus el is mondja az evangéliumokba, és megdolgálja a vallásos embereket, hogy a ti rendeléseitek hatástalanítják Isten igéjét. És szó szerint ezt mondja Jézus. A újjászületett keresztény természete az, hogy ő szentül él. Az elveszett ember természete viszont az, hogy ő nem szentül él. Hogyha Krisztus teste, a hívők sokat hallanák azt, hogy kik ők Krisztusban, akkor ez a hasznukra válna, és még szentebbül élnének. A szentül élésnek a három oka az, hogy a természetünk megváltozott, Krisztus szeretete szorongat azért, hogy szentül éljünk. Tehát, hogy Istennek kedves életet éljünk. A másik dolog pedig az, hogy ellenállunk az ellenségnek. Nem adom meg magam az ellenségnek. Nem fekszem le az úton, hogy jöjjön az úthengerrel, és keresztül masírozzon rajtam. egy nagyon jó megértést kaptam, ez pedig ugye a szellemi fegyverzettel függ össze. Efézus 6-ban a szellemi fegyverzet, ezt most nem olvassuk fel, de az egyik szellemi fegyverzet a sisak, az üdvösség sisakja. Ami eddig elkerült a figyelmemet, hogy a sisaknak van egy rostélye, amit lehúz az arc elé a harcos. Ha minden nap felöltözzük a szellemi fegyverzetet, és a rostélyt lehúzzuk, az ördög nem lát be, hogy ki van a fegyverzet mögött, hogy Jézus van ott, vagy én vagyok, vagy te vagy. Ez egy nagy megértés a számomra. És a harmadik pont pedig, hogy bizonyságok legyünk mások felé. És ez csak akkor hatásos, hogyha ők azt látják, hogy én keresztényi módon viselkedek, és keresztényi módon élek. Most jön az izgalmasabb rész. István is tanított nem régen Pesten arról, hogy az üdvösség elveszíthető, vagy nem veszíthető el. Két fogalmat kell tisztáznunk. Az egyik az, hogy elveszíteni, a másik pedig megtagadni. Elveszíteni azt jelenti, hogy a szemüvegemet fönnhagyom a vonaton, vagy a buszon, és elvesztettem. Tehát az üdvösséget így nem lehet elveszteni. Viszont szándékosan meg lehet tagadni Krisztus kereszten bevégzett munkáját. Ez nagyon kis számba történik, 10 000-ből, ha egy hívő ezt megteszi. Tehát ezért nem nagyon hallunk erről, de létezik. Ritka eset. Ebben egy kicsit szeretnék pár szót szólni. Először is nekünk hit által ragaszkodnunk kell az üdvösségünkhöz. Fontos tudni, hogy bűn által nem veszíthető el az üdvösség. Tehát, ha valaki csinál valami rosszat, akár szándékosat, akár minek hívják, figyelmetlenségből, nem veszíti el az üdvösségét. De el lehet dobni magunktól az üdvösséget, meg lehet tagadni Jézus bevégzett munkáját a kereszten, és azt a szent vért, ami értünk kiontatott. Ehhez az egyik feltétel az, hogy érett hívőnek kell lenni. Egy csecsemő keresztény ezt nem tudja elkövetni. Úgy, ahogy tudatosan befogadtuk Jézust, ugyanúgy tudatosan meg is tagadhatja valaki. Ehhez elég sok minden szükséges. Először is ugye az, hogy a bűn megkeményíti a szívet, olyan lesz, mint a bőrkeményedés. És ha valakinek volt már ilyen, mondjuk a lábunkon gyakrabban előfordul a bőrkeményedés, de ha valaki olyan munkát végez, akkor a kezén is előfordul a bőrkeményedés. És ez a bőrkeményedés rétegről rétegre rakódik. Ugyanígy a szívnek a megkeményedése is így történik, hogy rétegről rétegre, és érzéketlenné válik. És bekövetkezik egy homály. Tehát a világosságból kikerül, és egy szürkeségbe, egy homályba kerül. És eljuthat arra a pontra, hogy megtagadja az üdvösségét. Ugyanis az elutasítás helyére sodródik el. Na most alapjában véve a szív, a lélek és a szellemnek a kombinációja, én inkább erre gondolok. Tehát az a megfogalmazás, amit ugye a leckékben hallottunk, nem különbözteti meg, hogy most lélek vagy szellem, hanem ő egybe vonja. 40 évig tanulmányozta ez a szolgáló azt, hogy mit jelent a szív, és kiírta az igéket, az összeset, amiben szív van. És az egyik helyen, ahogy hallottátok, a szellemünkre vonatkozik, a másik helyen még a lélekre vonatkozik. Mert ugye az újjászületett szellemből nem tud előjönni gonoszság. Tehát egyértelmű, hogy egyik esetben a szív szó a lélekre vonatkozik, a másik esetben a szellemünkre, és ezért ő azt a kijelentést kapta, hogy a szív az a szellem és a léleknek a kombinációja. Na most ebben az esetben is valószínű mind a kettőről van szó. Tehát erről az egységről van szó. Mert itt tudatosan, tehát benne kell lenni a tudatnak, az elmének, a léleknek, mert tudatosan kell megtagadni Jézust. Visszautasítani. Tehát ahhoz, hogy valaki elveszítse az üdvösségét, nem elég, hogy rosszat tesz, hogy bűnt követel, vagy vétkezik, azzal nem veszti el az üdvösségét, csak azzal, hogyha ő szándékosan visszautasítja Jézus kereszten bevégzett munkáját. Ha valaki megtagadja Jézust, akkor nincs visszaút. Nincs olyan, hogy még egyszer újjászülethet. Ez benne van a zsidó tízben. De mindjárt olvasunk igét is, mert jelöltem be néhány igét. Zsidó 6-ban, az egyszerű fordításból olvasom, tehát zsidó levél 6-osban, 1-től 6-ig, és az egyszerű fordításból. Ezért hagyjuk el a Krisztusról szóló alapvető tanításukat, és igyekezzünk szellemileg felnőtté válni. Ne kezdjük el újra előről az ABC-t, az elemi tanítást az Istenben való hitről és a gonosz dolgok elhagyásáról, a bemerítkezésről, a kézrátételről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről. Tovább kell mennünk, és komolyabb tanításokkal kell foglalkoznunk. A továbbiakban ezt is fogjuk tenni, ha Isten megengedi. Itt jön a lényeg. Ha valaki elhagyja Krisztus útját, vajon visszatérhet-e hozzá megint? Olyanokról beszélek, akiket az igazság egyszer már megvilágosított, meg is ízlelték ajándékát, megkapták a Szent Szellemet, hallották Isten beszédét, megtapasztalták a következő korszak erejét, tehát ez a feltámadás ereje, azután mégis elhagyták Krisztus útját. Ezek szinte ismét megfeszítik Isten fiát, és szégyent hoznak rá az emberek előtt. Vajon az ilyen emberek ezután ismét visszatérhetnek Istenhez? Nem, ez lehetetlen. Tehát egyszer van lehetőségünk üdvösségre, tartsuk meg, mert azt mondja az ige, hogy ragaszkodjunk hozzá. És a másik igénk, az pedig szintén az egyszerű fordításból az 1 Péter 1. Persze rengeteg igét lehetne fölhozni, de akkor itt lehetünk reggelig. Itt a leglényegesebbeket emeltem ki, amit mutatott a Szent Szellem. Tehát 1 Péter 1-ben a 3-tól 5-ig. Áldott legyen az Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Ez pedig élő reménységet jelent a számunkra. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkapjuk örökségünket, amelyet semmi sem tehet tönkre, és amely soha meg nem fakul, és sohasem veszít az értékéből, mert a mennyben őrzik a számunkra. Mindez a tiétek, akiket Isten hatalma védelmez a hitetek által, ameddig a teljes üdvösséget el nem éritek, ez már el van készítve, hogy az idők végén mindenki számára lelepleződjön. Itt a teljes üdvösség alatt azt kell érteni, hogy a szellemünk üdvözült, de a lelkünk és a testünk nem. Tehát az egy folyamat, hogy a lelkünket megújítjuk, a fizikai testünk pedig megcsült testet fog kapni a elragadtatáskor. Tehát ezt kell érteni alatta. Aztán Jakab levele írja, hogy a bűnnek van következménye, de nem a szellemünkre. Semmilyen bűn vagy külső dolog nem vehet ki bennünket az Istennel való kapcsolatból. Azt hiszem, a pásztorotok is mondta, hogy kegyelemből tartottunk meg hitáltal, és nem cselekedetekből. Tehát a cselekedetek által nem lehet üdvözülni, visszafelé ugyanúgy működik, a cselekedetek által nem is lehet elveszíteni az üdvösséget. Csak szándékos megtagadással. Beszél arról itt a szolgáló, hogy akik éretlenek, például értelmi fogyatékosok, vagy kisgyermekek, azok, hogyha eltávoznak a földről, akkor a mennybe jutnak, mert rájuk nem vonatkozik ez. A 1 János 2.1, azt még megnézzük, azt a hazamehettek. Nagyon élvezetes dolgok ezek a számomra, mert sok új dolog van benne, ami mondhatjuk úgy, hogy ahogy Pál mondja, megnyitotta előttünk az ige ajtaját. 1 János 2.1. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van szószólunk az atyánál az igaz Jézus Krisztus. Tehát a hívő is tud vétkezni, bűnt elkövetni. Itt van benne az írásban. De ez nem tudja megváltoztatni az újjászületett természetünket. Ugyanígy, ahogy az előbb mondtam, az Efézusi levél alapján az újjászületés előtti jóság sem tudta megváltoztatni a bűnös természetünket. Tehát az érdemnek két oldala van, és mind a kettő működik, mind a kettőt el kell fogadni. Egyetlen dolgot még szeretnék említeni, a Szent Szellem káromlása. Ez is benne van a Bibliában, ennek most nem kerestem meg az ige számát. Benne van, hogy a Szent Szellem káromlása nem bocsátatik meg. Hogy említettem az elején, hogy Jézus minden bűnt eltörölt a múlt, jelen, jövő vonatkozásába egy kivétellel. Ez a Szent Szellem káromlása. Hogyan történik ez? Egyébként talán a kocsmába káromkodnak legtöbbet az emberek. Jézus szidják, Istent is szidják, a Szent Szellemet soha nem hallottam, hogy szidták volna. Tehát az egyetlen megbocsátatlan bűn az, ha valaki szándékkal elutasítja Jézust. És a János 6.44, azt elolvasom még, ez ráadás már, János 6.44, mert ebből fogjuk meglátni, hogy mit jelent ez a Szent Szellem káromlása. 6.44. Senki nem jöhet én hozzá, mondja Jézus, hanem ha az Atya vonza azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztatom azt az utolsó napon. Ez benne van az üdvösségre vezetés lépéseiben is, hogy a Szent Szellemet meg kell kérni, hogy akiért imádkozunk, azt vonza Jézushoz. Tehát, hogyha a Szent Szellem vonz valakit Jézushoz, viszont az illető káromolja, elutasítja őt, ez az egyetlen megbocsátatlan bűn. Egy elveszett elkövetheti azt, hogy nem fogadja el Jézust, egy újjászületett viszont képes a Szent Szellemet visszautasítani, illetve Jézus munkáját megtagadni, és ezzel elveszti az üdvösséget. Tehát a Szent Szellem káromlása ezt jelenti. Még egyetlen ráadást engedjetek meg. Ez a vége a papírnak, most már nincs több. Az 1 János 1.9-ben van szó a bűnmegvallásról. Azt mondja ez a szolgáló, hogy nincs más igehely, ahol ezt előírnak, tehát egyetlen igére nem kell felépíteni egy alapot, egy tanítást. Igazából ezt úgy tanítják sok helyen tévesen, hogy azért kell bűnmegvallást tenni, hogy Isten megbocsásson. De hát Jézusban már bűneltörlést nyertünk, hanem itt igazából arról van szó, hogyha belerúgtam a szomszéd tehenébe, vagy a macskájába, akkor oda megyek, hogy Atyám, neked volt igazad, én tévedtem, és visszafordulok a te utadra. Tehát nem azért kérek bocsánatot, hogy ez el legyen törölve, mert ez el van törölve, hanem a lelkiismeretemet helyre tegyem, illetve még a Jakab 5-ben van egy olyan, hogy Jakab 5-4-ben, azt hiszem, igen, a 15-ös, Jakab 5-15-ös, és a hitből való imádság megtartja beteget, és az Úr felsegíti őt, és ha bűnt követett is el, megbocsátatik néki. Tehát nincs máshol igehely a bűnmegvallásra. Na most, ebben az esetben itt a testvéreinkről való közösségről van szó, hogy egymástól nyerjünk bocsánatot. Tehát oda menjünk egymáshoz, hogy felismertem, hogy beszóltam neked, kicsit indulatos voltam, bocsáss meg, és egymás közötti kapcsolatot állítjuk helyre. De nem azért teszünk bűn megvallást, hogy Isten megbocsásson nekünk egy olyan dolgot. Illetve ennek két ága van, az egyik, hogy az Úrral tisztázom, a másik pedig oda megyek az illetőhöz is, hogyha a Szent Szellem úgy vezet, akivel volt valami összezördülésem, akkor oda megyek hozzá. Igen, mert rossz hangulatom volt, vagy akármi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és köszönöm a lehetőséget, de nagy tűzzel adjuk át, azt hiszem, mind a ketten ezeket az új ismereteket, mert bővül az ismeretünk.
Igen, hiszük azt, hogyha meghallgatjátok, nagyobb értelmet kaptok. Az embereknek csak a földi életük során van lehetőségük megtenni, hogy újjászülessenek. Mert olvastuk a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy fontos, hogy ezt megtegyük, mert nincs átjárás. Tehát nem lehet átimádkozni a pokolból az illetőt a mennyországba. Tehát fontos ezt tudni. Tehát nem lehet, a kettő között nincs átjárás. És ezért dicsőséget adunk az Úrnak, és megvalljuk a mai napon Jézust Úrunknak. Tehát mai napon újra el fogjuk imádkozni. Mondjuk együtt, mondjátok utánam, jó? Tehát azt mondja először is a Róma 10.9.10-es ige, hogy meghalt a száddal, vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedbe hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk megvallást az üdvösségre. Amen. Tehát ez fontos, tehát szükség néktek újonnan születnetek, ahogy Jézus mondta. Tehát megvalljuk a drága mennyei atyám, eléd jövünk ezzel a gyönyörűséges imádsággal, ami Pál apostol imája Jézus nevében. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért
a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból
az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én megváltóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Kérlek, Jézus, legyél az én gyógyítóm.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, úrrá teszlek az életem felett.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én Uram és megváltóm.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Jézus, te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem.
Újjászülettem.
Krisztusban.
Krisztusban.
Az ő vére örökre megtisztított minden bűntől. Az ő vére megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Köszönöm neked, drága Jézusom.
Köszönöm neked, drága Jézusom.
Amen.
Amen.
Halleluja.